Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Gegesi Ferenc, Ferencváros korábbi polgármestere a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy eljött.
Én köszönöm a meghívást.
És az önkormányzati választásra fogunk együtt készülni, Budapestről, meg a kerületi helyzetekről beszélgetünk. Az jutott eszembe, ön azért viszonylag régen volt már polgármester, de nem olyan rég még a jelenlegi ferencvárosi polgármester tanácsadójaként azért belelátott abba, hogy hogy működik ma egy önkormányzat. Mit gondol, mennyire lehet nehéz ma fővárosi polgármesternek lenni, és mondjuk ez miben egy másfajta feladat, mint akár 10-20 évvel ezelőtt volt?
Hát alapvető különbség abban van szerintem, hogy 90-ben, amikor engem először megválasztottak, akkor volt egy 34 tagú képviselőtestület, és abban nagyon változatos összetétel volt. Két dologban volt azonosság, az egyik az, hogy senki nem értett semmihez. Már pontosabban szólva egy kertész a kertészeti munkához, egy vasutas a vasutas munkához. De az, hogy egy önkormányzatnak mi a lehetősége, mik a feladatai, az semmi. Ellentétben ezzel viszont mindenkibe a javítás szándéka dominált. Na most ez mind a két dolog azért alapvetően megváltozott a mai világ, a mai helyzetet nézve.
Azért változott meg, mert az egészet fölülírja a politika, tehát hogy nem lehet érdemi, szakmai munkát végezni a sok politikai konfliktus miatt?
Igen, a politika erősen szerepet játszik abban, hogy működnek úgy önkormányzatok, hogy a többség azt mondja, hogyha valamit a kisebbség előterjeszt, akkor az eleve rossz, tehát leszavazzuk. És fordítva, most az én időmben azt meg lehetett csinálni, legalábbis 8 éven keresztül, hogy még a költségvetést is egyhangulag fogadta el a képviselőtestület. Ez ma már elképzelhetetlen. Az, hogy ez a folyamat nagyon elromlott, az teljesen egyértelmű. Azért nem kellene annyira háborúskodásnak lenni az önkormányzatokban, mint amilyenek erről ma értesülünk.
Az mekkora változás jelent mondjuk az ön idejéhez képest, hogy az önkormányzatok feladatai azok nagyon átalakultak, és egy csomó mindent egyébként forrásokkal együtt ugye elvettek tőlük, ami lehet bizonyos önkormányzatoknak könnyebbség, bizonyos helyeken pedig továbbra is mondják, hogy hát szeretnénk mi egészségügyet meg oktatást csinálni, és nem tudunk.
Hát van, amit nagyon sajnálok, hogy elvettek, ebből leginkább az oktatás az érdekes. Szóval a helyi szinten tudják az önkormányzati vezetői, vagy az önkormányzati hivatal megfelelő szintű vezetői az, hogy mire lenne szükség annak a lakóközösségnek, a gyerekeinek a képzéséhez. Ezt tankerületi központokra bízni, hát nem jó ötlet. Arról nem beszélve, hogy egy helyi önkormányzat az adott oktatási feladatokra kapott ugye az államtól normatív támogatást, és legalábbis ilyen fővárosi szinten, fővárosi kerületek szintjén körülbelül ugyanennyit hozzátett még a saját forrásából. Most szerintem a tankerületi központoknak nincs annyi forrásuk, mint amennyi annak idején az iskolák voltak. Nyilván egy nagyon kis településen ez kicsit másként néz ki, ahol akkor se tudott a település önkormányzata sok pénzt adni, de fővárosi vagy nagyvárosi szinten ez nagyon nagy hiányosság. Aztán vannak olyan feladatok, hogy polgári védelem. Hát... Én nem síratnám ezt a feladatkört, és még jó pár ilyen adminisztratív jellegű dolog van, amit nyugodtan csinálhat a alapvetően hivatali rendszerként működő kormányhivatal. Azért kicsit gondolkoztam, mert annak idején, amikor kezdtem, akkor ezt úgy hívták, hogy köztársasági megbízott, aztán lett egy másik neve, és most, ha jól tudom, kormányhivatal.
És még ki tudja, hány neve lesz. Fölmerült bennem, amikor beszélgettünk Perlai Zoltánnal korábban a DK polgármester jelöltjével Budafok Tétényben, hogy azt mondta, hogy ha megválasztják polgármesternek, akkor megpróbál például a tanárhiányon enyhíteni, például mindenféle támogatásokkal, és ennek kapcsán merült fel pont az, amiről ön is beszél, hogy mekkora mozgástere maradt akár egy kerületi polgármesternek, hogyha például valamit szeretne tenni annak ellenére, hogy már rég kivették a kezükből az oktatást.
Hát ez egy nagyon nagy dilemma. Én átéltem más területen hasonló szituációt, nevezetesen a közbiztonság. A lakosságnak, akárhányszor kérdeztük meg ilyen közvéleménykutatásban, a vezető témája a közbiztonság, köztisztaság, ez a kettő volt. És hát természetesen tapasztaltam azt, hogy a rendőröknek a fizetése pocsék. Tehát ez 30 évvel ezelőtt is az volt, és akkor próbáltuk a kerületi rendőri pályát vonzóvá tenni azzal, hogy különböző formában pénzügyileg támogattuk a kerületi rendőrséget. Aztán egy év után, vagy két év után abba hagytuk, mert kiderült, hogy ha mi 5 millió forintot adtunk a rendőrségnek, akkor a következő évben a budapesti rendőrkapitányság 5 millióval csökkentette a kerületi rendőrség finanszírozását. Tehát, hogyha nem az enyém a feladat, tehát nem az önkormányzati valamilyen feladat, tehát például az oktatás, akkor ki lehet találni olyan dolgokat, amikkel lehet javítani, tehát kulturális programok, vagy felszerelést venni, de mondjuk tanárhiányt ezzel nagyon-nagyon rövid időre, mondjuk egy évre, vagy két évre lehet megoldani. És akkor az önkormányzat azt érzi, hogy megvan benne jó szándék, ezt is csinálta, azt is csinálta, és kidobott pénz. Sajnos.
Az, hogy hol van a felelősség, ez egy sokat feszegetett kérdés. Például a közbiztonság terén, amikor a különböző kormánypárti újságokban Józsefváros nagyon megkapja magáét, hogy hát bűnözés van, meg micsoda emberek az utcán, akkor mindig felvetődik, hogy hát jó, de hogy ez nem Pintér Sándor dolga volna-e. De közben meg, ha valaki egy polgármester a választók felhatalmazását kéri és oda kerül, akkor mégiscsak az a dolga, hogy a helyi ügyeket, ahogy tudja, próbálja meg megoldani. És itt szerintem ez egy érdekes kérdés, hogy ez kinek hogy sikerül, és nem tudom, hogy látja, hogy lehet-e ezt jobban csinálni. Mondjuk annak ellenére, persze kevés a forrás, kevés a jogkör, de hát ha már ott vagyok, és megválasztottak, akkor megteszem, amit tudok. És biztos, hogy ez valakinek sikerül, valakinek meg mondjuk kevésbé, és akkor ő elmondja, hogy hát azért nem, mert nem küldenek ide elég rendőrt.
Hát amit a közbiztonság ügyében lehet csinálni, és amit végül is hosszú távon is csináltunk, ezek a térfigyelő kameráknak a felszerelése. De azért itt is voltak olyan mondjuk mellékutak, vagy hogy felszereltük, egyeztetve természetesen a helyi rendőrséggel, hogy úgy mutass, olyan helyre tegyük a kamerát, ahol tényleg fontos dolgokat láthatnak. Aztán kiderült, hogy nem nagyon nézik. Mert hogy nincs emberük még arra se, hogy nézzék. Hát időnként be van kapcsolva, időnként ránéznek, de az, hogy valaki folyamatosan üljön és nézze, hát ez nem megy. Na most ez nagyjából az én ciklusomnak a vége felé történt, úgyhogy nem tudom, hogy azóta az utódok hogyan oldották meg ezt a kérdést, de például ez a térfigyelő kamera, ez egy hasznos eszköz.
Akkor átérnék az átpolitizáltság részére, illetve a főpolgármester választásra. Most Vitézi Dávid felbukkanásával, a fideszes jelölt megnevezésével elkerülhetetlenül ez bekerült újra, hogy arról beszélünk, hogy milyen legyen Budapest, legyenek-e közterek. Itt is majd ezt nyilván átbeszéljük, hogy nagyon sok a mozgástér beszűkülése, mert egyszerűen azt mondja mondjuk egy mini Dubajra a kormány, hogy ez innentől a mi projektünk, akkor onnantól kezdve megfeszülhet Zugló polgármestere, megfeszülhet a főpolgármester, az akkor is úgy lesz, hogy ők akarják. De hogyha most csak a politikai részéről beszélünk, van ennek, kell, hogy legyen ennek, vagy kellene, hogy legyen ennek jelentősége, hogy ki küldi, most a Vitézi Dávid kapcsán is megy a vita, hogy ő valójában fideszes jelölt, vagy nem fideszes jelölt, bújtatott fideszes jelölt, hogy jó-e az, hogyha mi politikáról beszélünk, amikor arról kéne beszélnünk, hogy Budapest milyen legyen?
Hát egy budapesti főpolgármesteri pozíció az mindenképpen politikus pozíció. Egy kerületi polgármester az alapesetben nem. Persze van olyan kerületi polgármester, az én időmben is volt, aki hát, hogy is mondjam, többet szerepelt a sajtóban, mint a saját területén, amennyit működött. Tehát ez elkerülhetetlen. Most az, hogy három személy, jelen pillanatban három személy között lehetne választani, ez egy érdekes helyzet. Volt már erre példa, tehát a 2015 időszakban is. A mostani szituációban én azt gondolom, hogy ahogy egy korábbi közvéleménykutatás mutatta, az alapszituációban, tehát az, hogy a Karácsony úr indul az egyik oldalon, és a másik oldalon a Fidesz jelöltje, ott az egyik megnevezett jelölt éppen Szentkirályi Alexandra volt, és a Karácsony úr biztosan nyerne. Bén a képbe Vitézi úr. Én most nem tudom megítélni, és ezen persze lehet vitatkozni, de szerintem igazából biztosan senki nem tudja eldönteni, hogy milyen hátsó szándék van mögötte, vagy tényleg úgy gondolja, hogy van reális esélye, hogy nem fideszes, formálisan nem fideszes jelöltként mégis tudjon elég támogatót szerezni a győzelemhez. Tehát ebben én nem bennék bele. Viszont a fellépése mit hoz? Nyilvánvalóan elvihet szavazókat, vagy el fog vinni szavazókat Karácsony úrtól is, akik Karácsony úr szakmai tevékenységével ilyen vagy olyanokból nincsenek megelégedve. Nyilván a Vitézi úr a közlekedéshez jobban ért, mint Karácsony úr, és akkor feltehetően fog innét is szavazót hozni. Vitézi úr el fog vinni a fideszesek közül is azokat, akik nem mondjuk ilyen megrögzött hívei a Fidesznek. Hogyha most az előttünk álló kampány az arra fog kifutni, hogy vagyunk mi és ti, tehát kieleződik a dolog, akkor Vitézi úr kevésbé tud jobbról-balról szavazót vonzani, tehát marad az, hogy Karácsony úr elég biztosan győz. Ha nem ez a helyzet, sőt, ad abszurdum, a Fidesz jelöltje valamikor valamilyen indoklással visszalép, akkor már érdekes a helyzet. Én azt gondolom, hogy még akkor is nyerne Karácsony úr, csak nem nagy különbség.
Előttünk még a kampány, amivel kapcsolatban lehet-e az, hogy jól is kijöhet a főváros abból, hogy lett egy olyan jelölt, aki nagyon hangsúlyozottan mondja azt, hogy nem politizálni akar, Orbánozni, gyurcsányozni, hanem Budapestről beszélni, és éppen azért, amit mondott, mert Vitézi Dávid ehhez ért, ezért a többiek is, legalábbis Karácsony Gergely biztosan, sokkal inkább kénytelen lesz még szakmaiban, még jobban, még összeszedettebben beszélni az arról, hogy mit akar ő a fővárossal csinálni. Az egy másik kérdés, hogy aztán ez a gyakorlatban majd megvalósul-e, de hogy nem lehet-e, hogy ez jót tesz majd nekünk, mert arról fogunk tényleg beszélni, hogy milyen ez a város, és hogy hogyan lehetne jobb.
Én azt hiszem, hogy ez egy naív hiedelem, mert hogy a 30 év alatt mindenre volt példa. Tehát 98-ban, amikor a választási kampányban, most hirtelen nem jut eszembe, hogy ki volt a Fidesz jelöltje, de végülis
teljesen... Lesz, mint Pál?
98-ban?
Hát, nem tudom, lehet. Én akkor 6 éves voltam, úgyhogy ezt csak úgy tippeltem.
De inkább 2002-ben. Jó, szóval 98-as fideszes jelölt azzal kampányolt, hogy metró. Aztán nem ő nyert, és akkor a visszalépett a kormány, hát a fideszes kormány a metrószerződésből, úgyhogy hát meg végül is bíróság azt mondta, hogy megtehette, de hát azért nagyon csavaros dolog volt az, hogy a kormány 97-ben köt egy megállapodást, pontosabban szóval a kormány egyik minisztere köt megállapodást a fővárosi főpolgármesterrel, amit fél éven belül a kormány nem tart be.
Ő számít arra egyébként, hogy lesz most is egy ilyen jellegű központi téma, vagy elviheti a Fidesz mondjuk abba az irányba, amit már említett, hogy mi versus ti, és egyfajta nettó politikai táborokba állás lesz.
Na, ez itt már megint a politikai rész, amit az ember csak tippel, tehát nem tudom, hogy a Fidesznek mi a szándéka. Szóval, hogyha erősíteni akarja azt, hogy mi meg ti, mert ez az utóbbi 14 évben azt kell, hogy mondjam, sajnos a jól bevált politikája, akkor itt is azt fogja csinálni, és akkor persze biztos, én szerintem akkor biztosan nem nyeri meg a főváros, de ezt az összetartást, a saját tábor összetartását ezt erősíti. Ha most ennél kicsit távlatosabban gondolkozik, akkor lehet más kimenetele a dolognak, de ezt megtippelni, hogy mi van az a kormány fejében, azt én nem tudnám.
Utaltunk itt már arra a dilemmára, hogy ezekben a pozíciókban mi is a feladat, és ugye Karácsony Gergely kétféle kritikát szokott kapni. Az egyik az, hogy nem használja ki ezt a nagyon erős legitimációval rendelkező pozíciót arra, hogy küzdjön a kormány ellen. A másik pedig az, hogy országos politikus akar lenni, és nem igazán Budapest eltörődik. Van ebben, hogy is mondjam, egy megoldás, hogy mi a dolga egy főpolgármesternek, és mi a dolga egy polgármesternek, vagy el kell azt fogadni, hogy egyszerűen van, aki így gondolja, valaki úgy, valaki jobban akar foglalkozni azzal, hogy mi történik az országban, valaki pedig helyi szövetségeket akar találni és dolgozni a helyi ügyekért, és lehet mind a kettő egy jó válasz erre a kérdésre.
Én általában a szélsőségeseknek nem vagyok a híve. Tehát azt se tartom jónak, hogyha egy kerületi, vagy egy ország, budapesti polgármester, főpolgármester az a média szereplése és az éppen aktuális kormány elleni küzdelemre szólít fel lépte nyomon. És egy főpolgármester viszont azt nem teheti meg, hogy ez elől kivonja magát. Mert nyilvánvalóan, hogy megkérdezik, amikor valamilyen önkormányzati téma van, akkor neki meg kell nyilatkozni. És nyilván, de hangsúlyosan meg kell nyilatkozni, amikor közvetlenül a fővárost érintő negatív dolgok történnek. Tehát egyrészt hangsúlyozottan a budapesti önkormányzat működését hátráltató tényezőkkel szemben minden alkalommal fel kell lépni, de ne ez legyen a tevékenysége centrumában, hanem lehet azt hangsúlyozni, hogy ezt keresztbe tettek, de emellett mi mégis ezt meg tudtuk csinálni. De ez meg kell tudni csinálni dolgokat.
Akkor átérnék például a Mini Dubajra, vagy akár a Liget projektre, amiről lehet bármit gondolni, de azért az tény, hogy amikor a közvéleménykutatásokon megkérdezték a budapestieket, akkor az jött ki, hogy a többség nem ezt, vagy nem így akarja. Tehát egy ilyen közegben, amikor egyszer csak ráerőltetnek a főpolgármestere egy Mini Dubajt, ami vagy lesz, vagy nem, de minden esetre már költöztetik ki ott a bérlőket, és tényleg még kettőt se pislogott már a háta mögött történt, minden úgy, hogy leseülnek vele beszélni, vagy egy Liget projekt, tehát egy ilyen közegben elkerülhetetlen az, nem, hogy valamilyen szinten politikailag is próbálja hallatni a hangját, és valamilyen szinten országos szintű politikába is belekeveredjen.
Szóval mind a két téma olyan, amiben meglehetősen egyértelműen meg lehet, és azt úgy gondolom meg is kell nyilatkozni. A Mini Dubaj az egy nagyon átgondolatlan koncepció, és egy ilyen volumenű építkezést azért hosszas tervezésnek kéne, megegyeztetésnek kéne megelőzni. Én nem azt mondom, hogy nem épülhetnek felhőkarcolók Budapesten. Sajnálatos módon 20 éven keresztül ez kifejezetten tiltva volt, és ennek következtében aztán mégis lettek itt-ott magasabb épületek, és akkor most ez a MOL torony, ami hát egy csoda. Tehát valamilyen, tehát ez így bedobva, ez így nagyon nem szerencsés dolog, fel kell ezen lépni. Most a kicsit más azért a Liget projekt. Ott nagyon nagy baj szerintem az, hogy a zöld területeket csökkenteni. De például a zeneház az egy csoda. Tehát azt el kell ismerni, és különösen az, hogy az ember látja, hogy ott előtte ki van rakva ilyen tablokon, hogy hogy nézett ki ez mondjuk 60-as évek közepe óta. Egy raktár, egy ilyen hulladéktároló. Hát, hogyha ehelyett csinált a kormány egy tervpályázatot, és ott egy színvonalas terv készült, és ehhez hozzávágott nem tudom hány milliárd forintot, akkor ennek örülni kell. A Néprajzi Múzeum az nekem ormótlan. Nem biztos, hogy nekem ebbe igaza van, de nekem nagyon nem tetszik.
Vannak olyan ellenzéki kerületek, akiknek jól megy bizonyos témákban az együttműködés, akár a kormányzattal is, és az itt emlegetett dolgok is olyasmik, amiket egy nagyon szép, csodálatos és soha nem is létező helyzetben biztosan nagyon szépen meg tudna beszélni a kormány, meg az összes illetékes önkormányzat, és akkor konszenzus lenne, lehúznák, ami az egyiknek vagy a másiknak nem tetszik, és akkor a végén win-win, és mindenki nagyon boldog lenne, hogy ilyesmire a budapesti kerületek, főváros, illetve az állam viszonyában lát még egyáltalán lehetőséget, vagy itt egy-egy olyan ügy lehet, ahol ez működik, de egyébként meg a nagy, hatalmas és forrásokkal egyedül rendelkező állam azért az eltolja a többieket a végén, hogyha nagyon akar valamit. És persze a többiek egy része is egy ponton azt mondja, hogy már pedig Orbán Viktorral nem lehet megállapodni, mert ő a gonosz, és akkor ez így meg nyilván nem fog menni.
Én azt gondolom, hogy most akkor nem a Budapest szinti, mert az egy más fajsúlyú kérdés. Egy kerületi szinten, vagy egy vidéki nagyváros szintén nyugodtan el lehet úgy működni, hogy sajnáljuk ugyan, hogy az oktatás nem a miénk, de ami a miénk, azt jól csináljuk. És adott esetben olyan projekttel, vagy olyan együttműködési lehetőség, ha felmerül, reálisan fel, akkor ezt megpróbálni, akár a körzeti országgyűlési képviselő közvetítésével, de valahogy ezt kihozni. Ez rögös út, nehéz, nem mindig sikerül, de lehet így működni. Tehát nem egy kerületi polgármesternek nem az a legfontosabb feladat, hogy minden alkalommal elmondja, hogy ki a fő gonosz. Ezt mi tudjuk, ők nem így gondolják. Ők pont másként gondolják, pontosabban szólva.
Meg azért nekik kicsit könnyebb is a helyzetük, nem? Azért ők nem tartanak fenn közlekedési hálózatot, nem nincsen olyan teher rajtuk, tehát hogy kvázi, még ha most megnézzük például a 8. kerületet, ott is bármit csinál a kerületi vezetés, akkor is lesz pázmányprojekt, és akkor is úgy lesz, ahogy ők akarják, és visszamenőleg változtatnak meg testületi határozatokat, de azért alapvetően, ahogy ön is említette, hogyha vannak helyi ügyek, akkor azt még ott el lehet végezni, nem? Tehát, hogy valamennyivel azért könnyebb helyzetben igen. Vannak a kerületiek.
Igen, ez teljesen egyértelmű szerintem.
Budapestnek a működtetésével kapcsolatban én mindig föl szoktam itt vetni, hogy hogyan tud ez működni úgy, hogyha mondjuk a Király utca egyik fele az egy kerület, a Király utca másik fele egy másik kerület, csak a körút az nem tudom, talán 5 kerület, és mindenhol fogunk találni még egy főváros által kezelt utat, meg egy állami tulajdonú teret, hogy lenne dolgunk ezzel, mert minthogyha a jogkör elvonásokon túl arról valahogy kevés szó esne, hogy jó-e ez a működtetés így, hogy jó-e az, hogy egyébként a főpolgármestert közvetlenül választjuk, de egyébként azért a jogkörei azok elég korlátozottak tudnak lenni, hogy mintha erről kevés szó esne így az ilyen politikai csatározásokban, hogy biztos, hogy jól működik-e így a főváros, ahogy ez most működik.
Nem. Már úgy értve, hogy a keretei nincsenek jól szabályozva. A fővárosi önkormányzati rendszer az 90 óta a probléma. Ugye 90 tavaszán nyert a MDF-es szövetség, pártszövetség, és azért, hogy ősszel ne a tanács törvény szerint válasszunk tanácsokat, azért nagyon gyorsan egy önkormányzati törvényt kellett csinálni, és az MDF-SZDSZ közötti nagyon baráti viszony közepette, ezt nem lehetett másként elérni, hanem hogy nagyon sok mindenben kompromisszum volt, azaz engedett az MDF az eredeti elképzeléséből, és a főváros kérdését egy külön helyzet, külön törvényre utalták, a fővárosi törvény. Na most végül is, amit a több menetes küzdelem után kialakult, az ez a Király utca egyik oldala, másik oldala, ez nyilvánvalóan nem jó. Nem azt jelenti, hogy hazavágja a működést, de nem jó. Szóval vannak azonos jellegű kerületek, akiket nyugodtan össze lehetne vonni. Tehát nem egy nagy Budapest és semmi kerületi hatáskör, hanem ahogy a Fidesznek 94-es koncepciója, a centrum koncepciója mutatta, hogy most 6 vagy 7 kerületi önkormányzatot lehetne választani, és tényleg a város szerkezeti adottságunknak megfelelő. Ferencvárosban például van belső budapesti kerületrész, van ilyen átmeneti, akkor még erősen lepukkanásnak induló, szlömösödésnek induló terület, és van kifejezetten iparterület, de ócska, tehát ilyen vegyipari, meg környezetszennyező iparterület. Na most ez egy önkormányzat. Ennek akkor a Ferencváros működésének azért volt ebből egy nagyon haszna, nevezetesen az iparterületet lehetett adóztatni. És ezért ez egy plusz forrás a Ferencváros önkormányzat működésében. De sokkal jobb lenne szerintem az, hogy nem tudom, Haller útig bezárólag és a többi kerületet, és hozzá ez így egy középső pesti önkormányzat, de az akkori reakciókat megfigyelve én azt gondoltam, hogy ez ugyan jó ötlet, de nem érdemes vele foglalkozni, mert soha nem fogja ezt semmelyik párt se elfogadni, vagy megvalósítani.
Most általánosságban kérdezem, aztán ha gondolja, akkor szétszálaszhatja, kibonthatja. Elégedett az ellenzéki kerületi polgármesterek munkájával? Ki tudják használni azt a mozgásteret, ami jutott nekik?
19-ben nagy lehetőséget kapott nagyon sok önkormányzat, és annak élén a polgármester arra, hogy bemutassa, hogy lehet másként is csinálni, lehet más a politika akár, bár nyilván nem a párt értelemben mondom. És ez, sajnálatos módon ezzel nagyon sok helyen nem éltek. Tehát én félek attól, hogy a mostani önkormányzati választás rosszabb eredményt fog hozni, mint 19-ben, bár ne legyen igazam, sokszor tévedtem ilyen választási ügyekben, de mindenképpen az lett volna az elvárható, hogyha most 19-ben a nagyvárosi polgármestereknek a közel fele nem fideszes volt, hogy akkor a 5 év után több, mint a fele. És akkor a középső városokban is nőjön meg a nem fideszes polgármesterek aránya, esetleg még a kis településeken is. Hát ez sajnos én azt gondolom nem valószínű.
És miben nyilvánul az meg, hogy nem éltek a lehetőséggel, és hogy mondjuk a ellenzéki, de ugye városvezető polgármesterekre mondjuk mennyire vetű rá a saját pártjuk vagy pártszövetségüknek a sikertelensége? Láttunk már olyat egyébként Fideszesnél is, hogy olyan polgármesterek buktak meg 19-ben, akikről azt gondolták a helyiek is sokáig, hogy hát amúgy igazából jól vezetik a kerületet, csak hát akkor éppen a Fidesz népszerűtlenebb volt, és akkor ez lecsapódott rájuk is, hogy nem ugyanez igaz-e, vagy lehet igaz bizonyos ellenzéki polgármesterek esetében is. Vagy jelöltek esetében.
Igen, ez nagyon könnyen megtörténhet. Szóval az, hogy 10 és 19 között 9 év telt el, azaz a 19-ben oda kerülő emberek csak nem olyan hátrányos helyzetben voltak, mint 90-ben, az önkormányzat működtetése, önkormányzati lehetőségeinek a felmérésében. Tehát alapvetően tapasztalatlanok voltak. Mert az, hogyha mondjuk egy 18 tagú képviselőtestületben ketten már a ezen az oldalról ketten még az előző ciklusban is képviselők voltak, azért ez kevés. Ismeret szempontjából is, meg hozzáállás szempontjából is. Most nagyon sok esetben, hát amit itt a sajtóban olvasok különböző településeken, azt lehet látni, hogy az új fiúk, azok megint azt hiszik, vagy úgy fogjuk egy jelentős része, hogy mi mindent tudunk. És akkor mi most mindent így és így megoldunk, és ezzel még igazából az ellenvéleményt mint lesöpörjük, hogy ez micsoda hülyeség. Így nem lehet sikeresnek lenni. Lehet attól még választást nyerni, de a számomra a siker nem egy választásnak a megnyerése, hanem az, hogy letelik a 4 év, 14 év, akárhány év szolgálati időm, és utána az ember azt tudja mondani, hogy igen, ezt megcsináltuk. Én voltam a vezető, és ezzel mi ezt megcsináltuk.
Említette, hogy rosszabb eredményre számít, vagy hát fél tőle, igen, fogalmazzunk pontosan. Mi történhet akkor, hogyha mondjuk rosszabb eredmény lesz a kerületekben, a helyieknek mennyivel lesz rosszabb akkor, vagy másabb, miközben azért remélhetőleg a fővárosi közgyűlés azért megmarad. Uh-huh. Vagy hát ez meg megint egy másik kérdés, hogy megmarad-e, de...
Hát én azért ilyenkor mindig az optimista kimenetelbe reménykedek, még akkor is, hogyha alapvetően félek a rossztól, hogy azért én azt gondolom, hogy ha egy ez a változás, ez a mostani választás egy olyan változáshoz, hogy nyerünk, de nem annyira, akkor ez azért kijózanít sok embert. Szóval ennél jobbra sajnos nem tudok számítani.
Mi a különbség egy átlag kormánypárti és egy átlag nem kormánypárti polgármester között? Ezt a Pikó András szokta mondani, hogy például az a különbség, hogy bizonyos szerződéseket mondjuk nem kell megkötni azokkal, akikkel korábban meg kellett, és lehet, hogy azok túlárazott szerződések. De azért látjuk azt, szerintem az egyik legérdekesebb egyébként a politikában, hogy egy csomó olyan polgármester van, akire többen szavaznak, mint a pártjukra. Pokorni Zoltán egy csomó ellenzéki szavazattal lesz polgármester, és lehet arra számítani, hogy Őrsi Gergely meg majd egy csomó fideszessel, Botka László is kap fideszesektől szavazatot. Tehát van ilyen, ahol egyébként a párt preferenciákon a jól teljesítő polgármester átmegy, de hogy lehet-e azt őszintén tényleg mondani, hogy minden kerületben az a jó, hogyha nem a fideszes nyer?
Nem. Hát ilyen nincs, hogy az a jó, ha fideszes, vagy az a jó, ha az SZDSZ-es nyer. Hát említett neveket, például az Őrsi Gergely. Egy 50 éves barátom, aki a második kerületben lakik, és aki egy vérbeli jobboldali. Nem is szoktunk vitatkozni, mert ő is tisztességesnek tart engem, és én is őt. Tehát másként, bizonyos dolgokban másként gondolkozik. De most legutoljára találkoztunk, politikát épp ezért nem is nagyon szoktuk taglalni. De most, amikor legutoljára találkoztunk, ő mondta, hogy hát ő most az Őrsi Gergelyre fog szavazni, mert azt látja, hogy amit csinált, az ő. És az, hogy MSZP-s, hát kis testéba. És akkor, hogy ne csak ilyet mondjak, hanem másik oldalról is, én a 16. kerületi polgármestert személyesen is megismertem, egy normális tag, és a kerület úgy látom, hogy fejlődik. Zuglóban lakunk, tehát a közvetlen szomszédság miatt látom. Szóval ez, azért mondom, hogy ez a kerületi polgármesteri pozíció, az nem politikai állás vagy politikai pozíciónak kellene lennie.
Akkor ehhez kapcsolódva mennyire tud függetlenül működni mondjuk egy ellenzéki kerületi polgármester? Sokat szokott erről akár Pikó András is beszélni, hogy ő hogyan szüntette meg a korrupciót, és lett ebből többletforrása, és tud saját erőből működni, de hát azért mindig hallunk olyan híreket, hogy vannak megkeresések, hogy vannak azok a bizonyos szerződések, amiket alá kellene írni. Mennyire lehet ebben a rendszerben ma függetlenül működni?
Hát amikor én most 19-ben, mint tanácsadó ismét az ügyekhez közel kerültem, akkor, hát akkor az egyik tevékenység, amit úgy gondolom, hogy eredményesen tudtam segíteni, az az volt, hogy átnéztem az érvényes szerződéseket, a különböző rubrikákon a kifizetéseket, és a költségvetési kiadások 10%-át, azaz 1,5 milliárd forintot sikerült megspórolni. Igen, voltak nehezebb ügyek, amiket nem lehetett azonnal felmondani, hanem még egy évig kellett volna fizetni, de megalapodtunk, hogy 2 havit megkapja, és felejtsük el egymást, szóval azért ez egy mozgásteret jelent. Van, amit azért, mert a piac korlátozott, nehéz elkerülni, de olyan, hogy megkeresnek. Hát csodálkozom, jobb az ajánlata? Akkor természetes, ha nem jobb az ajánlata. Megint egy személyes példa. Ma már ennek a cégnek egy kicsit más hangulata van, de a Ferencvárosi rehabilitációban a leghosszabb ideig az önkormányzati lakóházak felújítását végző és színvonalasan és gyakorlatilag hibátlan végző cégnek a cég az a Market.
ZRT szerintem.
Igen. Szej volt úr. Tudtuk-e egymásról, hogy hát rólam nyilván tudták, hogy ZRT-es vagyok. Én meg őről tudtam, hogy ő fideszes, de ettől még, hát ő adta a legjobb ajánlatot. Hát miért ne ő csinálta volna?
Van még 2 percünk, úgyhogy Ferencvárosról egy ideig most közelről látta, most megint messzebbről, így kívülről nézve ez egy nagyon ellentmondásos kerület, egy népszerű, konfliktusos polgármester, nagyon furcsa együttműködések korábbról a fideszesek meg a nem fideszesek között. Nagyon kevés időnk van, látja-e azt, hogy fejlődik, javul, szépül, tisztul Ferencváros, és hogy ott egy jó irány van?
Ez érdekes kérdés. Az előbb már mondtam, hogy nagy lehetőség volt 19-ben, és ezt sokan nem használták ki, Ferencváros sem.
Akkor ön másképp csinálná, vagy nincsenek olyan lehet, vagy bekorlátozódott ott is a mozgástér?
Miért korlátozódott volna be, hogyha az a 1,5 milliárd pénz az előző, tehát a fideszes önkormányzat működéséhez képest beesett az ablakon?
Akkor mit csinálna másképp?
Hát például, és ami, én ugye tanácsadó voltam, és mondjuk eleve úgy gondoltam, hogy a választási időszakban nem veszek már ebbe részt, tehát mert akkor az már politika, az nem szakmai kérdés, de hogy egy kicsivel korábban szűnt meg a tanácsadói szerződés, az váltotta ki, hogy akkor, amikor egy külső szakmai felmérés szerint a 36 önkormányzati tulajdonban lévő lakóépületből 32-t alá kell dúcolni. Na most ezek a lakóépületekre röviden fogalmazva kinn a WC, benne a penész. Most ehhez még jön a totál aláducolás, tehát nem egy-egy szakasz, hanem az egész ház. Na most ehelyett egy 2 milliárdos metró megálló felszínrendezését betervezni, ez számomra elfogadhatatlan.
Sokat tudnánk még beszélgetni, de elfogyott az időnk. Nagyon szépen köszönjük Gegesi Ferencnek, Ferencváros volt polgármesterének, hogy eljött hozzánk, jöjjön máskor is.
Köszönöm szépen.
És ezzel a műsor a végére ért, elkészítésében Lantai Miklós, Studer Dániel, Balogh Kármen és Zsidai Péter vettek részt. Köszönjük nekik is, meg köszönjük önöknek is a sok-sok támogatást, amit a túlélési gyakorlatunk keretében küldtek már, és még fognak is küldeni nekünk. A részleteket megtalálják a klubrádió.hu-n. Elköszönnek a műsorvezetők.
Herskovics Eszter.
És Selmeci János. Minden jót kívánunk.
Reggeli gyors, ne maradjon le semmiről.